Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász is csatlakozott a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumához, közölte a katolikus Karitász. A katolikus szeretett szolgálat, a magyar máltai szeretett szolgálat és az Ágota közösség 2024 áprilisában hozták létre a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a fórumhoz csatlakozik a katolikus Karitász, a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete is. Hozzátették, a megállapodást október 14-én Budapesten írta alá Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója, és dr. Vajda Norbert, a katolikus szeretett szolgálat főigazgatója, a fórum elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben kétoldalú tárgyalást folytatott Olaf Scholz német kancellárral, közölte a távirat irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A kancellári hivatalban lezajlott tárgyaláson áttekintették a magyar EU elnökség programjának legfontosabb célkitűzéseit, különös tekintettel az európai versenyképesség helyreállítására, mondta Havasi Bertalan. Nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, melynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnének, közölte a Nagyobbik kormánypárt frakció vezetője. Kocsis Máté a Fidesz-KDNP kétnapos, kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében ismertette. A megbeszélés központi témája a gazdaság. A frakció egységes abban, hogy a Covid és a háború óta megváltozott gazdasági helyzetben új eszközökre, új gazdasági megoldásokra van szükség ahhoz, hogy az ország újra sikeres lehessen, tette hozzá. Jelen pillanatban Magyarország gazdasági kilátásai jók, és ez jó alapot ad a gazdaság további erősödését és az emberek gyarapodását szolgáló intézkedések bevezetésének, mondta. Ugyanakkor rossz hír, hogy ezzel párhuzamosan az európai vezetés tulajdonképpen egy kereskedelmi hidegháborút vív, elzárkózva a keleti világ gazdaságaitól és a kereskedelmétől. Kocsis Máté hangsúlyozta, Magyarország semlegességét ezzel szemben nem az elzárkózás, hanem a nyitottság szolgálja, a kelet és a nyugat irányába egyaránt. Magyarországnak sem a nyugattal, sem a kelettel nem szabad megszakítania a kapcsolatait, ez fogja garantálni az ország erősödését. A Fidesz úgy gondolja, folytatta a frakcióvezető, hogy ez a jó irány, de ezek húsba vágó kérdések, amelyekben mindig kikérik az emberek véleményét, nemzeti konzultációt javasolnak a kormánynak. Komoly bírálatok keresztüzébe került a Béke Barátai nevű ENSZ országcsoport létrehozása az Európai Uniós Külügyi Tanács ülésén. Magyarország azonban továbbra is erősen támogatja a kezdeményezést, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a találkozó résztvevői részéről komoly kritikák keresztüzébe került a Béke Barátai csoport létrehozása. Magyarország továbbra is határozottan ellenzi az Európai Uniós katonai tanácsadók Ukrajnába küldésére vonatkozó rendkívül veszélyes javaslatot. Ez túl van a vörös vonalon, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közlése szerint a tárca vezető az Európai Uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztató hangsúlyozta. Erős a nyomás az EU-s ukrajnai katonai kiképző misszió mandátumának kibővítését illetően. Végül az időjárásról. Estére az ország nagyobb részén átmenetileg csökken a felhőzet, de hazánk északi-északkeleti harmada fölé ismét több, vastagabb felhőzet érkezik, arrafelé általában erősen felhős idő lesz. E tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Mindeközben a derült délnyugati területeken pára kötképződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 14 és 21 fok között valószínű, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Az igazi gazdagság Isten szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája, a Szent Atya felhívásai, a háború illúzió, vereség. Érjen véget az erőszak minden formája Haitin. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai Hüzonya ünnepére. Őrizze a harmóniánkat. Szinódusi tájékoztató, fórum a szinodális egyházért, Isten egész népe a misszió tárgya. Az igazi gazdagság Isten szeretete, Ferenc pápa úrangyala imája. Csak akkor válhat teljessé életünk, ha megfosztjuk magunkat hamis evilági bizonyosságainktól, és ha megosztjuk testvéreinkkel anyagi és szellemi javainkat, fejtette ki katekézisében Ferenc pápa, elemezve Márk evangéliumának a gazdag ifjúról szóló szakaszát. A vasárnapi evangéliumi szakasz egy gazdag emberről szól, aki odafut Jézushoz is megkérdi tőle. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus arra kéri, hogy hagyjon el mindent és kövesse őt, de az ifjú szomorúan távozik, mert, ahogy a görög szöveg mondja, nagy vagyona volt. Vezette be beszédjét a pápa hozzátéve, hogy sokba kerül mindentől megválni. Szent Atya ezután a gazdag ifjú két mozdulatára hívta fel a hívek figyelmét. A fiatalember először fut, hogy Jézushoz menjen, végül azonban elszomorodik, szomorúan távozik. Először fut, hogy találkozzon a mesterrel, azután pedig elmegy, emelte ki a pápa. A Szent Atya ezután erről a futásról elmélkedett. A gazdag ifjú futva jön Jézushoz, mintha valami erre ösztönözni a szívében. Bár nagy vagyona van, mégis elégedetlen, nyugtalanságot hordoz magában, teljesebb életét keres. Mint ahogy a betegek és a megszállottak is gyakran teszik, ő is a mester lába elé veti magát. Gazdag mégis gyógyulásra szorul. Jézus szeretettel tekint rá, majd a következő terápiát javasolja neki: adja el mindenét, amilye van, ossza szét a szegények között az árát, és kövesse őt. Ezen a ponton azonban a történet váratlan módon fejeződik be. A gazdag ifjú arcára kiül a szomorúság, és eltávozik. Amilyen nagy és heves volt a vágy, hogy találkozol Jézussal, olyan hideg és gyors volt a tőle való búcsúzás.
Quanto freddo e veloce,
állapította meg Ferenc pápa. Mi is a szívünkben hordozzuk azt a csillapíthatatlan vágyat, hogy boldogok legyünk, és életünk teli legyen értelemmel. Azonban abba az illúzióba eshetünk, hogy azt gondoljuk, hogy a válasz az anyagi javak és a földi bizonyosságok birtoklásában rejlik, mutatott rá a Szentatya. Jézus ezzel szemben vissza akar vezetni bennünket vágyaink igazságához, és fel akarja fedeztetni velünk, hogy a valóságban a jó, amire áhítozunk, az maga Isten, az irántunk való szeretete és az örök élet, amelyet csak ő adhat nekünk. Az igazi gazdagság az, hogy Isten szeretettel tekint ránk.
Essere guardati con amore.
Ez egy nagy gazdagság, ahogyan Jézus is teszi a gazdag ifjúval, és az, hogy szeretjük egymást azáltal, hogy életünket másoknak ajándékozunk. Ezért Jézus arra hív minket, hogy kockáztassunk. Kockáztassuk meg a szeretetet. Adjunk el mindent, hogy a szegényeknek adhassuk, ami azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat önmagunktól és hamis bizonyosságainktól, hogy figyelmesek vagyunk a szükséget szenvedőkre, és javainkat megosztjuk másokkal. A pápa arra is felhívta a figyelmet, hogy nem pusztán a tárgyakat, anyagi javakat kell megosztanunk testvéreinkkel, hanem azt is, amik vagyunk, a tehetségünket, barátságunkat, időnket. Emlékezzünk erre, zárta beszédét a pápa, az igazi gazdagságot nem az evilági javak jelentik, hanem az, hogy Isten szeret minket, és megtanulunk úgy szeretni, mint ő, foglalta össze Ferenc pápa az evangéliumi szakasz tanításának lényegét, majd a szűzanya közben járását kérte, Szűz Mária segítsen nekünk felfedezni Jézusban az élet kincsét.
In Gesù il tesoro della vita.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az órangyala imádság után.
Con preoccupazione.
A Szentatya továbbra is aggodalommal követi a Közel-Keleten zajló eseményeket, és ismét azonnali tűzszünetre szólította fel az érdekelteket minden fronton. Ahhoz, hogy a béke megvalósuljon, a diplomácia és a párbeszéd útjait kell követni, hangsúlyozta ezen a vasárnapon is Ferenc pápa. Kötelességéről biztosított minden érintett lakosságot Palesztinában, Izraelben és Libanonban, kiemelten kérve, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ béke fenntartó erőit. A Szentatya imádkozik az összes áldozatért, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekért, a túszokért. Kifejezte azt a reményét, hogy a túszokat azonnal szabadon engedik, és hamarosan véget ér ez a gyűlölet és bosszú által generált nagy és fölösleges szenvedés. A pápa minden háború azonnali beszüntetésére szólított fel, újból leszögezve, hogy a háború illúzió.
La guerra è un'illusione.
Vereség. Soha nem hoz békét, soha nem hoz biztonságot, vereség mindenki számára, különösen azok számára, akik legyőzhetetlennek képzelik magukat. Ferenc pápa ez alkalommal is felhívást intézett az ukrán nép érdekében, ne hagyják őket halálra fagyni, hagyják abba mindig leginkább sújtott polgári lakosság elleni légicsapásokat. Elég volt az ártatlanok gyilkolásából. Ferenc pápa követi a Haiti szigetén dúló drámai helyzetet is, ahol tovább folytatódik az erőszak a lakosság ellen, akik kénytelenek elhagyni otthonaikat, hogy máshol keressenek biztonságot az országon belül és kívül. Soha ne feledkezzünk meg Haiti testvéreinkről, hangzott a pápa felhívása. Mindenki imádkozzon, hogy az erőszak minden formája véget érjen, és a nemzetközi közösség elkötelezettségével folytassák a munkát a béke és a kiengesztelődés építésén az országban, mindig védelmezve mindenki méltóságát és jogait. A pápa végül köszöntötte a rómaiakat, majd bejelentette, hogy jövő pénteken, október 18-án kerül sor a Szükséget Szenvedő Egyház Alapítványnak az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzét a világ békéért kezdeményezésére. A Szentotya köszönetet mondott minden kisfiúnak és kislánynak, aki részt vesz a Szentolvasó imában, a Szentolvasó elimádkozásában, majd utalt rá, hogy ezen a vasárnapon, október 13-án van a Szűzanya utolsó fatimai jelenésének évfordulója. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai Szűzanya ünnepére. Őrizze a harmóniánkat. A Szentatya október 12-én a most bíborossá kinevezett Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére és az ő saját felvételével videó üzenetet küldött Brazília fővédőszentje az Aparecidai miasszonyunk búcsónapja alkalmából. A Szentatya a Szűzanya támogatását kéri, hogy a keresztények egymás közti és a teremtett világgal fenntartott kapcsolata harmonikus maradjon. A püspöki szinóduson Rómában tárgyaló Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére a Szentatya a következő rövid üzenettel köszönti az Aparecidai Szűzanyához zarándokló híveket. Az Aparecidai Szűzanya napján szeretnélek köszönteni benneteket és lélekben közel lenni hozzátok. Járjatok továbbra is a Szűzanya üzenetével, aki teljes harmónia, összhang minden keresztény között, harmónia az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Törődnünk kell egymással, és vigyáznunk kell a környezetünkre. Kérem az Aparecidai Szűzanyát, aki többször is meglátogattam, hogy áldjon meg benneteket. Segítsen benneteket tovább haladni, tegyen titeket nagyon boldoggá, mert ő az öröm Szűzanya. Az Úr áldjon meg benneteket, szól a pápa üzenete. Az Aparecidai kegyhely rövid története. Az Aparecidai Szűzanya története 1717-ben kezdődött, amikor Brazíliában a São Paulo közelében utazó tartományi kormányzó gróf egy kis halászfaluban szállt meg, és természetesen halvacsorát készítettek neki. A feladatta megbízott helybéli halászok azonban hal helyett egy kisméretű szűzanya szobrot fogtak ki a Paraíba folyóból, ám a terrakotta szobornak hiányzott a feje, de szerencsére a második hálóvetésre sikerült azt is kifogni, végül még bőségesen halat is fogtak. A kicsi Mária szobor az egyik halásztán maradt 15 éven át, de úgy, hogy eleinte csak a család, aztán mind többen jöttek össze, hogy előtte imádkozzák a rózsafüzért. Mint hogy imádság közben sokan különleges kegyelmet tapasztaltak, és ennek a híre, hogy a Szűzanya a kis szobor formájában megjelent, ez szerinti ugyanis az Aparecida portugál szó, hamarosan egész Brazíliában elterjedt, és lassanként a hatalmas ország legnagyobb zarándok helye lett. Bár a katolikus egyház hivatalos rendülettel legfőbb szinten még nem ismerte el a kegyhely természet fölötti jellegét, de az ezzel szinte egyenértékű módon kitüntetést nyert, s ennek döntő jele volt, hogy 1888. december 8-án São Paulo érseke megáldotta az Aparecida a csodás szoborfogás helyén épült új és nagy kegytemplomot. 1917-ben 15. Benedek pápa teljes búcsút engedélyezett a zarándokoknak. 11. Pius pápa pedig 1936-ban az Aparecidai Szűzanyát Brazília fő védőszentjévé nyilvánította. Közben a zarándokok nagy számához arányos bazilikát építettek, amelyet Szent II. János Pál pápa 1980. július 4-én szentelt fel. Az Aparecidai miasszonyunk egy temploma a világ második legnagyobb temploma a Szent Péter Bazilika után, amelyben 46 ezer ember fér el, és a világon a negyedik leglátogatottabb Mária kegyhely.
Oh, breathe on me, oh, breath of God, until my heart is pure.
Fórum a Szinodális Egyházért. Isten egész népe a misszió tárgya. A Jézus Társasága római kúriáján tartották október 9-én azt a szinodális fórumot, amely Isten népével, mint a misszió tárgyával foglalkozott, és amelyet Csiszár Klára Antónia pasztorálteológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem doktori iskolájának tanára moderált, amint egy 200 fős hallgatóság előtt. Isten népe nem csupán a megkereszteltek összessége, hanem mi vagyunk az egyházban, a szinodalitás és a misszió közösségi és történelmi tárgya. A szinódus munkadokumentumának erre az előfeltevésére épült az a fórum, amelyet a jezsuita rendházban tartottak, párhuzamosan az Augustinianum pápai patrisztikus intézetben megrendezett teológiai pasztorális fórummal, amely a püspök szerepével és hatalmával foglalkozott a szinódusi egyház keretein belül. A Csiszár Klára által moderált felszólalásokból körvonalazódott az az igény, hogy a szinodális szervezetek a jövőben az egész egyházi közösséget képviseljék, és a döntésekben valóban vegyék figyelembe Isten népének véleményét. Az egyház ne legyen monarchia, a reformok pedig ne legyenek autoreferenciálisak. Thomas Söding, német teológus, exegetikai, hermeneutikai és ökumenikus szempontból a misszió központi szerepéről beszélt az egyházban. Emlékeztetett, hogy Jézus tanítványainak nem az a feladatuk, hogy ellenőrizzék a nép hitét, hanem hogy lehetővé tegyék azt. Nem tartozik a 12 apostol hatáskörébe, hogy bárkit is kizárjon a missziós közösségből, ugyanis Jézus küldetése mindig kinyújtott kezet kíván. A küldetés pedig ugyanaz, hirdetni Isten országát, ami közel van. A misszió a vonzáson keresztül működik. A teológiai felkészültség nem a püspökök kiváltsága, akik ajándékot jelentenek az egyház számára, amennyiben új formákat szorgalmaznak az egyházi életben való részvételre. A világi hívek ténylegesen részt kívánnak venni érett módon az egyház életében. Azt várják, hogy meghallgassák őket, és nagyobb átláthatóságot igényelnek. A szinódusi egyházban való hatalom gyakorlásáról és a képviselet szerepéről beszélt a fórumon Donata Horák, aki kánonjogot tanít a piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angelikum Egyetem kihelyezett tagozatán, és aki a pápa és a 9 tagú bíborosi tanács ülésén is felszólalt a közelmúltban. Bármilyen reformot is hajtunk majd végre, a cél az, hogy az alapító eredeti akaratához találjunk vissza. Hihetővé kell tenni az evangéliumot a megfelelő emberi kapcsolatokon keresztül, amelyekben testvéreinkkel élünk. A reformok nem arra valók, hogy saját helyünket megőrizzük, másokra erőltessük véleményünket, vagy védekezzünk a világgal szemben, hanem Krisztusért vannak, aki szabaddá akarta tenni életünket. Az egyház olyan nőkből és férfiakból áll, akik valamennyien hordozzák Krisztus papi, prófétai és királyi funkcióját. Valamennyien társfelelősek vagyunk a küldetésben, és egyenlőek vagyunk Krisztusban, szögezte le az előadó. Ami a hatalmat viselő személyeket illeti, ez egy olyan pont, amelyet a kánonjognak kell megoldania. Egyelőre a szinodális intézmények és szervezetek kevés konzultációs szerepet biztosítanak a részvételhez. A latin egyházi jogban gyökerező bináris felfogás szembeállítja a szinódust és a zsinatot. Előbbi csak tanácsadó, utóbbi pedig döntési hatalommal rendelkezik. Ez a merev szétválasztás ismeretlen a keleti egyházi jogban. Ellenállás tapasztalható Isten népének részvételével szemben, ami túllép még a jog által megengedett határokon is. Ha a kánonjogot legalább a lehetőségeket kihasználva alkalmaznák, akkor sokkal élettelibb és Isten népét jobban bevonó egyházunk lenne. Például az egyházmegyei plenáris zsinatok döntéshozó hatalommal rendelkeznek, de ezekkel kevéssé élnek. Donata Horák rámutatott, hogy a szinodális szervezeteknek a jövőben Isten egész népét kell képviselniük, figyelembe véve foglalkozásukat, kompetenciáikat, területi sajátosságaikat. Újra meg kell találnunk a konzultáció valódi értelmét, ami az egyháziasság feltétele a hatalom gyakorlásában. A döntéshozó hatalomnak, még ha formálisan legitim is, akkor van értelme, ha közösségi megkülönböztetés gyümölcse, mivel az egyház nem lehet monarchia. A kánonjogi reformokat tehát úgy kell irányítani, hogy a törvény az egyház életét és küldetését szolgálja. Ehhez az első lépés a kánon nyelvének javítása, a kortárs egyháztannak ellentmondó kifejezések elhagyása, a tanácsadó szervezetek véleményének kötelező figyelembevétele, a választások és jelölések normatívája minden tanácsban, továbbá új szinodális intézmények bevezetése. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket a jelenlegi rendszer megengedne, ha teljesen alkalmazzuk vagy megreformáljuk azt. Lucio Andrisse Muandula, mozambiki püspök, biblikus lelkipásztori megfontolásait osztotta meg a fórum résztvevőivel. Arra szólította Isten népét, hogy ne az embertől, hanem az atyától születő missziót kövesse. Lépjenek ki önmagukból egy olyan egyházban, amely nem ura, hanem szolgálója a küldetésnek. Az egyháznak nem szabad autoreferenciális magatartásba zárkóznia. Nem arról van szó csupán, hogy karbantartjuk a keresztény közösséget, hanem hogy párbeszédbe lépünk a világgal. Ez a hozzáállás kell, hogy növekedjen mindenkiben a keresztény beavatástól kezdve, mint ahogyan az Dél-Afrikában történik, ahol a plébániai élet igazodik a terület gyakorlati igényeihez, mondta még el a mozambiki püspök.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató Ábrahám próbatételéről, valamint Jákobi és Ézsau történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hitvalló című műsor hallgatóit. A mai alkalommal egy bibliai történettel készültünk. Ez a történet 4 híres bibliai alak életét és történetét meséli el, akik Ábrahám családjához tartoztak. Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Ma végig kísérhetjük őket a kihívásokon, próbákon és örömökön, amelyeket Isten vezetésével éltek át. Történt egyszer, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki: Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriájának földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul azon a hegyen, amelyiket én mondom neked. Felkelt azért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból. Akkor meghagyta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést. És úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák atyához, Ábrahámhoz. Atyám, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte. Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt. Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt, rárakta a fát, és megkötözte a fiút. Az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére. És kinyújtotta kezét, hogy levágja fiát, Izsákot. Kiáltott neki akkor az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úr angyala, másodszor is az égből. Azt mondja az Úr, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön. És áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön. Mert engedtél az én beszédemnek. Tehát most felolvastam egy bibliai részletet nektek. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba Ábrahám számára. Mit gondoltok erről, Kamilla?
Szerintem ez Ábrahámnak nagyon nehéz lehetett, mivel öreg korában egy gyermeke, és ő volt az egyetlen.
Igen, nagyon jól mondtad. Ez egy nagyon nehéz kérés volt. És Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit Isten kért tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban föláldozza. Az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, hogy teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk. Ábrahám utódai lettek Izrael népe, és ez a történet emlékeztet minket arra, hogy az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is enélkül Isten nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség. Reaktorál, csak bennük az út egy éjszakán.
Volt-e már nektek olyan gondolatotok, amikor nektek is volt valami nehézség az életetekbe, neki rugaszkodtatok, és elkezdtétek, de aztán a Jóisten áldását adta rá, és sikerült?
Nekem ez az úszás volt, mert eleinte nagyon féltem tőle, hogy hogy kell, meg hogy mi lesz, meg hogy kell levegőt venni, és ez nagyon még a mai napig így kísért.
Kicsit félsz egy kicsit. Igen. Tőle, és hogy fog sikerülni. De azért jól tudsz már.
És Isten segített.
Igen.
És így most már nagyon jól tudok úszni, meg kicsit vízilabdázni.
Kamilla?
Nekem a kézilabda. Nagyon új volt nekem, mert én már sokféle sportot próbáltam, csak még a kézilabdát nem. Féltem, hogy milyen lesz, meg hogy jól tudok-e, meg hogy illeszkedek azokhoz, amit ők tanulnak.
Igen.
És sikerült, elég jó vagyok most már.
Jaj, de jó, örülök neki. Peti?
Nekem az volt, amikor tavaly elkezdtem a gitárt, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hogy gyakran el fogom rontani, és most nagyon jól megy.
Nagyon jó, nagyon örülök neki. Most pedig térjünk át Izsák fiaira, Jákobra és Ézsaura. A két fiú között Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője, sok emberért felel, döntéseket hoz, a többiek engedelmességgel tartoznak majd neki. Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól. Emlékeztek erre a történetre? Kamilla?
Igen.
Mondd akkor el, légy szíves.
Hazaért Ézsau a vadászatból, és éhesen jött haza, és Jákob épp lencsét főzött, és azt mondta Ézsau, hogy kér a lencséből, de Jákob azt mondta, akkor, ha nekem adod az elsőszülöttségedet. Azt mondta Ézsau, mit számít nekem az elsőszülöttség, inkább kérek a lencséből.
Így van, nagyon jól elmondtad. És szerintetek szép dolog volt, hogy becsapta a testvérét, Jákob? Ákos?
Nem. nem volt szép dolog.
Valójában nem volt igazságos, amit Jákob tett, Ézsau nagyon megharagudott rá miatt. Képzeljétek el, hogy valaki elveszi azt tőletek, ami jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor? Jázmin?
Nagyon félhetett, és ezért elmenekült otthonra.
Igen, ezért gyorsan elhagyta a családi házat. Elmenekült, nagyon jó. Nektek milyen érzés lenne, hogyha ti is valakit megbántotok, akkor utána elfog a lelkiismeret fódalás, igaz? És mit szoktatok olyankor csinálni? Léna?
Én bocsánatot szoktam kérni, de nem egyből, mert még így föl kell rá készülnöm.
Igen.
De nem egyből tudok bocsánatot kérni.
Nehéz, ugye?
Igen.
Átgondolni, hogy mit is csináltam rosszul, és azt utána megbánni, és utána még bocsánatot is kérni, ugye attól, akit megbántottam. Ügyes vagy, jó, hogy elmondtad. Jákob félt, és elmenekült otthonról, de miközben menekült, történt valami csodálatos. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott, egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és angyalok jártak fel le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra, Tamás?
Hogy a földet és a mennyet összekötik, és az angyalok segítenek az embereknek, de legfőképp a rossz embereknek.
Kornél, mit jelent a létra?
Isten mindig segít az embernek, és amikor nehéz dolgok történnek, amik nehézek lehetnek, akkor a végén mindig segít.
Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, Isten vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogy Ábrahám is bízott. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Évekkel később a testvérétől bocsánatot kért, megbánta, és Jákob visszatért házában. De tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, úgy, ahogy te is mondtad, Léna, átgondolta, hogy becsapta őt régen, és gondolkozott, hogy vajon hogy fogja őt majd fogadni. Vajon megbocsájtott neki Ézsau, amikor hazament, Kornél?
Igen, megbocsájtott. És aztán nem haragudott le, hanem inkább örült neki, hogy megjött végre.
Igen, így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaúnak először, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta a testvérét, odaszaladt hozzá, megölelte, és teljesen megbocsájtott neki.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Janka?
Nehéz volt megbocsájtani, mert ilyen tett után nehéz mindig a másik embernek megbocsájtani.
Igen, neked volt ilyen már az életedben?
Még nem volt.
Még nem. Jó. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsájtás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. A történetben tehát négy fontos szereplő volt: Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok nektek olvasni néhány állítást, és nektek kell kitalálnotok, hogy ezek közül, a jellemzők közül melyik kire illik. Jó, felteszem az első kérdést. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős hite volt, hogy kész volt feláldozni a fiát. Ki ő? Kornél?
Ábrahám.
Így van, ügyesen mondtad. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Jázmin?
Izsák.
Így van, ügyes. Harmadik kérdésem, ő volt az az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Tamás?
Ézsau.
Igen, Ézsau. Jól mondtad. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Ákos?
Jákob.
Igen, ez Jákob volt. Következő kérdésem. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok jártak rajta fel, le. Adél?
Jákob volt az.
Igen, köszönöm szépen. Következő személyünk, ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Peti?
Jákob.
Igen, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, ez a személy megbocsátott a testvérének, bár az korábban becsapta őt. Léna?
Ézsau.
Igen, Ézsau volt. És a legutolsó kérdésem, ez a személy sokat szenvedett, de végig bízott Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor az élete legnehezebb próbája elé állt. Kamilla?
Ábrahám.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Ügyesen visszaemlékeztetek, és meg tudtátok fejteni ezeket a személyeket, hogy ki volt. Most zárjuk a mai adást egy közös imával. Istenünk, köszönjük, hogy megtanítottál minket Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau történeteink keresztül a hitre, szeretetre és megbocsájtásra. Segíts minket, hogy mi is békében éljünk egymással, és sose felejtsünk el megbocsájtani. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy,
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsórit a hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként Szabó Magda Fürelész című regényének 30. majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 4. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től egészségügyi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Fehérbolt nemzetközi világnapja alkalmából a látássérültek mindennapjairól beszélgetünk. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben vendégünk lesz Szűcs Tamás, Kisújszállás október 1-től megválasztott Fidesz-KDNP-s polgármestere, valamint bemutatjuk a vallásturisztikai szakirányú képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus így válaszolt neki: ismered a parancsokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Hamisan ne tanúskodjál, ne csalj, apádat és anyádat tiszteljed. Olvasva Márk evangéliumban. A krisztusi erkölcstan nem ijesztő és fenyegető törvény halmaz az élet minden elképzelhető helyzetére, amely gúzsba köt és nyomasztó félelmet kelt, hanem az egyetlen törvénynek, a szerető Krisztus magatartásának szem előtt tartásával kialakított egyéni, szabad, nagylelkű, kockázatot vállaló, felelős, önzetlen szeretet. Döntés az élet különféle, soha nem ismétlődő egyedi helyzeteiben. Isten ugyanis Krisztusban jó tettekre teremtett minket, melyeket Isten előre rendelt, hogy bennük éljünk. Nem sablonos gics, hanem művészi alkotás, kinek-kinek egyéni tehetsége és kegyelmei szerint. Nem bemogolt törvények ész nélküli szajkózása, hanem megfontolt, felelős döntés a szolgálatra. Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak, ahogy a Galata levélben írja az apostol. Nem tökéletes az, aki nem akar tökéletesebb lenni, és kiki annál magasabb fokát mutatja a tökéletességnek, minél magasabb tökéletességre törekszik. Előbbre jutásunk titka, soha se higgyük, hogy elértük már a célt. Állandóan afelé törekedünk, ami előttünk áll. Szünet nélkül a jobbra kell törekednünk, a tökéletlenségeinket az isteni irgalom kegyes jóindulatába ajánlanunk. Egész lényem azt keresi, és azután törekszik, ami nagyobb és különb, mint én magam vagyok. Uram, a lelkiismeretemet előtted vizsgálom. Azt nézem, mi nagy és mi kicsiny, mi fontos és mi jelentéktelen gondjaimban, terveimben, reményeimben és félelmeimben. Mi a szükséges, és mi a felesleges? Mi igaz, és mi csak álvalóság? Van, ami most kicsinek tűnik előttem, pedig valamikor oly fontosnak látszott, más viszont oly nagy lett előttem, hogy miatta sok mindent meg kell változtatnom életemben. Fontos, hogy azt tegyem, amit te akarsz velem és bennem elérni.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,